Csillag Zsuzsanát köszöntöm mai érzékenyítő rovatunkban. Szia Zsuzsa, örülök, hogy itt vagy velünk.
Szia Dalma.
Honnan indult nálad a fotózás iránti szeretet és a fotózás felé vezető utad?
Hát ez lassan 10 éve kezdődött nálam. Eleinte csak hobbi szinten és természetfotózással kezdtem. És többféle iskolába jártam, és szép lassan elkezdtem embereket fotózni. És igazából adtam magát, hogy minél több területen kipróbáljam magam, és ezt kezdtem a gyerekek fotózásával, óvodában próbáltam ki először magamat, és eléggé megvoltak a szülők elégedve, és akkor így tovább fejlődött ez a vonal, hogy családfotózásokra hívtak, különböző rendezvények fotózására, és mindemellett én folytattam a tanulmányaimat a fotográfia területén, és így ismerkedtem én meg a dokumentalista fotográfiával, ami az elmúlt években még egyre közelebb került hozzám. Elvégeztem az Újságíró Szövetségnek a fotoriporter szakát, és itt is ugye nagyon sok feladatot kaptunk dokumentarista műfajban, és hát tulajdonképpen most ez a kedvenc irányom, de mindemellett megmaradtak ugye az alkalmazott fotográfiai munkák, tényleg mindenféle területen, az újszülött fotózástól kezdve esküvői fotózás, céges rendezvények fotózása, kismama fotózás, amire éppen felkérnek, nem igazán szoktam nemet mondani semmire.
Melyik a kedvenc fotósorozatod, akár ami mostanában készült, vagy akár ami régebb, és miért?
Azok közül, amiket én csináltam, az én egyik nagy kedvencem, az egy Kubában készült anyagom. Egy dohányföldön jártunk, és ott csináltam egy sorozatot, illetve hát több képet, és akkor még nem is gondoltam volna róla, hogy ezt én egy anyaggá fogom összegyúrni, és pont akkor is az egyik iskolában ilyen dokumentalista témában kellett anyagot beadnunk a féléves vizsgához, és összeállítottam ebből a dohányföldes anyagból egy sorozatot, amiért hát nagyon nagy dicséretet kaptam a tanáromtól, és mondta, hogy ez olyan szinten össze van rakva, hogy akár újságban is megjelenhetne. Na és ez adott nekem egy nagy lökést, és akkor felhívtam a Földgömb magazint, hogy érdekli-e őket, és hát tárt karokkal várták az anyagomat, úgyhogy megjelent rögtön ez a cikk a, nem tudom én, pár hónappal későbbi nyomtatott lapszámban. És ez adott egy olyan löketet, hogy elindított tulajdonképpen ezen a riportfotózáson, úgyhogy nekem ez az egyik kedvenc anyagom. Azon kívül mindegyiket szeretem, amit csinálok, mert különben nem csinálnám, úgyhogy párhuzamosan én több témát is dolgozok fel, és ezek általában ilyen hosszú távú projektek, tehát van, ahova több éven keresztül is visszajártam, illetve még úgy gondolom, hogy a jövőben is vissza fogok járni. Nagyon érdekelt a mély szegénységben élő embereknek az élete, a sorsa. Az én életemből ez abszolút kimaradt, tehát nekem ez egy ismeretlen terület volt, és talán pont ezért is voltam rájuk nagyon kíváncsi. Ebben a témában is született több anyagom, ezeket szintén szeretem, és én nagyon szeretem a sérült gyerekekről készült anyagaimat is, mert hogy azt gondolom, hogy hasonlóan hozzám, akik korábban tényleg, vagy legalábbis nekem korábban nem volt sok ismeretem ebben a témában, hogy tényleg ezzel lehet tájékoztatni másokat is.
Mi az, amit te fotósként keresel a látott képben? Mi a lényeg?
Én azt gondolom, hogy más szemmel látom a dolgokat, mint mondjuk akit fényképezek. Most mondok egy példát, családokat szoktam fotózni, nem az a fajta családfotózással közel hozzám, amikor elmegyünk egy stúdióba, hanem mostanában ugyancsak a családfotózásban, meg mindenféle munkámban én valahol becsempészem ezt a dokumentalista irányt, és most úgy fotózok családokat, hogy egy ilyen kis apró történetet rakok össze a képekből, és innen jönnek a visszajelzések, hogy hú, hát ők ezt nem is gondolták volna, hogy egy tulajdonképpen egy átlagos vasárnap délutánról én olyan képeket csinálok, amit azokért a pillanatokért ők kézbe se vennék a fényképezőgépet, és mégis mégis teljesen odáig vannak az én képeimért. Azt gondolom, hogy azért, mert hogy egyrészt, hogy kívülállóként látom őket, és hogy olyan pillanatokat örökítek meg, amiben benne vannak az érzelmek. És azt gondolom, hogy ők ezt saját magukon nem veszik észre, nem látják, és ezért nem is fényképezik le. Én pedig pont ezeket az apró kis dolgokat szeretem megörökíteni, amiről lehet, hogy ott a helyszínen még nem is látom, hogy fú, ez milyen jó kép lesz, de amikor ugye itthon elkezdem a képfeldolgozást, akkor összeáll egy olyan történet, hogy tényleg ilyen érzelmekre koncentrálnak a képek. Én ezeket szeretem nagyon, amikor tényleg így belelátni a fénykép mögé lát egy történetet, nem csak egy képet, amin valami van, hanem mögé képzeled azt, hogy mi történt ezelőtt a pillanat előtt, vagy ez után a pillanat után, és mindemellett ott van az emberben az érzelem. De egyébként szoktam olyan képeket is csinálni, amin nem szerepel ember, hanem csak egy olyan személyes tárgy, amiről lehet következtetni a tulajdonosára, a környezetre. Úgyhogy én nagyon szerettem ezeket az apró részleteket. Mondhatjuk, hogy ezekre is szoktam koncentrálni, de ugyanakkor a környezetre is nagyon szeretek. Tehát bemutatni az élőhelyüket, konkrétabban mondjuk egy lakást, ahol élnek az emberek, ahol zajlik az életük. Tehát nem csak az apró részletek érdekelnek engem, hanem úgy összességében, ami mesél róluk.
Szoktál-e komponálni, beállítani, vagy inkább a spontán valóság kimerítésére törekszel?
Persze inkább a spontán dolgokat örökítsük meg, de ettől függetlenül igen, szoktam néha belenyúlok úgy a képbe, hogy például mikor egy családot fotózok az otthonukba, akkor mondjuk a ásványvizes üveget leveszem az asztalról, hogy ne zavarjon be. Hogyha egy olyan jelenetet fényképezek, ami nem egy pillanat alatt történik, akkor lehet, hogy beállítom úgy, hogy a fény az jobban essen rá, hogy az arca ne legyen árnyékba. Igen, ilyeneket azért szoktam.
Említetted, hogy szeret sérült gyerekeket is fotózni. Nemrégiben felkértek, két alapítvány együtt felkért a közös projektjére, Nő az anya mögött címmel, ahol édesanyákat fotóztál. Mesélj nekünk egy picit erről, hogyan született meg a felkérés, és milyen élmény volt ez számodra?
Hú, hát fantasztikus dolgot vittünk közösen végbe. A dolog úgy kezdődött, hogy a fotoriporter iskolában a évvégi vizsgamunkámat egy sérült kislányról, illetve a sérült kislányról és az édesanyjáról készítettem. Középpontban nem is a gyermeket, hanem az édesanyját állítottam, hogy egy picit bemutassam az ő életét, az ő életének a boldog, illetve kevésbé boldog pillanatait, hogy tulajdonképpen az egész életét feláldozza azért, hogy a sérült gyermekét nevelje. Velük mentem el elég sok helyre, őket is egy éven keresztül fotóztam több alkalommal, és eljutottam egy fejlesztő központba, Tatabányán. És hát ott is készültek képek, és a fejlesztőház vezetőjének is adtam át utána a saját felhasználásra a képekből. Ez indította el benne is azt a gondolatot, hogy engem kérjen fel arra a fotózásra, amit ők kitaláltak, már mégpedig azt, hogy mutassuk be, vagy mutassák be úgy az édesanyákat, hogy nem édesanyaként nézzünk rájuk, nem a sérült gyermeket kísérő, gondozó szülőre nézünk rá, hanem nézzünk rájuk úgy, mint a nőkre. Tehát ugye őnekik, ezeknek az édesanyáknak tényleg szinte semmi idejük nem jut önmagukra. Az, hogy ők fodrászhoz eljussanak, az is egy nagy szervezést igényel, hogyha tényleg annyira sérült a gyerek. Tehát ilyen alapdolgokról le kell mondaniuk sokszor. És akkor jött ez a gondolat, hogy már pedig ők is nők, és akkor mutassuk meg nekik saját maguknak, és mutassuk meg a nagyvilágnak, hogy már pedig ők is igazi nők tudnak lenni.
Mi volt a visszajelzés az anyukák részéről a projekt után?
Nagyon-nagyon örültek a képeknek, nagyon meglepődtek, hogy róluk milyen képeket lehet készíteni. De ez az egész úgy indult, hogy eljöttek ugye a fotózásra. Mi vittünk oda, illetve kértünk sminkeseket, fodrászokat, hogy segítsenek itt tényleg megszépülni az anyáknak, a nőknek. Mint egy modell, tényleg kisminkelték őket, megcsinálták a frizurájukat, én pedig lefényképeztem őket mellette, szintén önkéntes adományokból kis büfét varázsoltunk oda nekik, úgyhogy a végén olyan volt ez a nap, mintha egy ilyen klubba jöttek volna le, beszélgettek, ott voltak ugye, már akinek ott volt a férje, a gyereke, de a többségük azért egyedül jött, hogy kikapcsoljon egy picit. És ez a nap, ez tényleg róluk szólt. És amikor fényképeztem őket, akkor mindenki, szinte kivétel nélkül mindegyikük azt mondta, hogy hát róla úgy se lehet jó képet csinálni, hogy kíváncsi lesz, hogy ebből mit hozunk ki, de ha nem lesz jó, akkor azt ő nem szeretné viszont látni. És én szoktam átválogatni első körben a fényképeket, és ami nekem tetszik, én csak azt mutatom meg a modellnek, a megrendelőnek, aki szerepel a képen. Nekem nagyon fontos, hogy nekem tetszen a kép elsősorban, és utána neki tetszen a kép, mert én csak azokat a képeket adom ki a kezemből, ami, hát mondhatom azt, hogy önazonos. Tehát amivel én nem vagyok megelégedve, hiába mondja azt, hogy neki az jó lesz, én azt nem szoktam odaadni, nem szeretem odaadni. És mindig mondom, mikor fényképezem őket, az embereket, akkor is mindig ugye mutogatom nekik a képeket ott a fényképezőgép kijelzőjén, és akkor mondják, hogy hát jó lesz, és én mindig mondom, hogy az nekem kevés, hogy azt mondja, hogy jó lesz, nekem az kell, hogy azt mondja, hogy hű, de jó ez a kép. Na és én azokat tartom meg, azokat válogatom át, és azokat mutatom meg nekik. És amikor látták a képeket, még retusálás nélkül, már akkor teljesen odáig voltak, tehát akkor nem is tudott szinte választani egyet, amelyik a sorozatba bekerüljön, úgyhogy ezt mi a Judittal és az Andival együtt választottuk ki, mert hogy mi másik képet választunk általában, mint ami neki legjobban tetszik. De úgy voltunk vele, hogy ez a sorozat, ez olyan legyen, amilyet mi megálmodtunk. Mondtam is, hogy mi mindig másképp látjuk az embert, mint ő saját magát. Na és akkor kiválasztottak 2-3-4 képet, amit én retusáltam, hát az meg tényleg csodákat tud művelni egy fényképen. Bárki bármit mond, egy szép portré még szebb tud lenni, hogyha van egy olyan utómunka, ami tényleg túlzásoktól mentes, meghagyni a személynek a természetességét, de mégis egy kis finomságot belevinni, vagy éppen nem finomságot. Tehát a nőknél én mindig egy picit lágyítok a képeken, de mondjuk egy férfi portréján ott egy picit markánsabbá lehet tenni teljesen más technikával.
Ugye ennek aztán jött is egy folytatása, viszont itt már az édesapák voltak a középpontban, Apák a köbön címmel. Mit gondolsz, miben volt más ez a fotózás, mint az édesanyákkal?
Hát az apukákkal nem mondom, hogy nehezebb dolgom volt, de teljesen más odafigyelést igényeltek. Náluk ugye nem volt sminkes, nem volt fodrász, viszont hozták a gyerkőcöt magukkal. Az apukák is hasonlóan az anyukákhoz egy picit zavarba voltak. Nem tudtak mit kezdeni ezzel a helyzettel, de mindegyikőjük előtt megemelem a kalapomat, hogy egyáltalán bevállalták, eljöttek, megcsináltuk ezt a közös fotózást. Ahhoz, hogy egy picit ellazítsam őket, azt találtam ki, hogy először a gyerek nélkül fotózom őket, és hát igen, egy kis humort bele kellett vinni, tényleg, hogy oldódjanak az apukák is, és én azt gondolom, hogy az első 5 perc feszengés után már ők is látták, hogy ez milyen jó pofa dolog tud lenni. Őket sem nagyon állítottam én be, hogy ide tegye a lábát, oda tegye a kezét. Ha nagyon-nagyon nem tudott magával mit kezdeni, akkor azért úgy megmutattam, hogy én mit képzelek el, de utána már ő csinálta a dolgokat saját magán, tehát úgy ült, mindig mondom, hogy úgy üljön, hogy kényelmes legyen, de azért ne süppedjen bele a fotelba, ne feküdjön bele a fotelba. És mondom, az első olyan 5-10 perc alatt ők erre ráéreztek. És akkor csináltam róluk a gyerek nélkül képet, amit aztán tényleg bármilyen saját célra fel tudnak használni. És miután ezzel megvoltunk, akkor jöttek a kisgyerekek, nagygyerekek, és a gyerekekkel pedig semmi gondom nem volt. Tehát a gyerek akár sérült, akár nem sérült, ő gyerek. Tehát hozza a saját formáját, hozza a saját érzéseit, ami abban a pillanatban benne van. Ott olyan kisgyerek, hogy hátat fordított nekem, nem akart rám nézni, akkor ugye vele is el kellett egy picit ott lazulni, segítettek benne a szülők is, természetesen itt több családnál eljött az édesanyja is, ami egyébként jó is volt, mert tényleg többet tudott így, vagy tudtunk így hozzátenni, hogy a gyerek is otthon érezze magát, de nagyon sok kisgyerekkel csak az apuka jött. És ezt is nagyon jó volt látni, pont azt láttam, amit a sorozattal is szeretnénk bemutatni, hogy igenis az apukák is képesek teljesen 100%-ban megfelelni az elvárásoknak, teljesíteni. Tehát, hogyha nincsen ott az édesanyja, akkor ők anyjuk helyett apjuk lesznek tulajdonképpen. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mindegyikőjük teljesen 100%-osan át tudja venni a másik szülő szerepét is. Tehát nem volt olyan, hogy ott most ügyetlenkedjenek, nem tudják, hogy mit csináljanak, pontosan tudták, hogy mikor, mit kell csinálniuk.
Az, hogy ugye régebb is, és most is fotóztál sérült gyerekeket, nevelő családokat, akár csak a gyermekeket, az elején mielőtt foglalkoztál volna ezzel, és utána változott valamit a benned megalkotott kép a sérült emberekről, erről a világról, a sérült gyerekeket nevelő szülőkről akár?
Hogyne, persze. Az én életemben nem, tehát az én életemből kimaradt, nekem nem volt kapcsolatom sérült emberekkel, ezért is örültem, mikor úgy felmerült a téma, hogy ebből csináljak vizsgamunkát, és én addig mindig úgy gondoltam, és én azt gondolom, hogy az emberek zöme, mondhatom azt, hogy 100-ból 99 ember úgy gondol a sérült gyereket nevelő családokra, hogy hú, szegények, sajnáljuk őket, úgyse tudunk segíteni, neki kell megoldani, és hogy milyen rossz lehet, és milyen nehéz lehet, és mind a mellett, hogy ez tényleg így van. Én mióta megismertem több családot, én nagyon meglepődtem azon, hogy ők nem igénylik azt, hogy sajnálják őket. Ők nem igénylik azt, hogy szerencsétlennek tartsák őket, a helyzetüket. Teljesen felvállalnak mindent, ami ezzel kapcsolatban felmerül az életükbe, és próbálják mindenből a maximumot kihozni, és megtalálni mindenben az örömet, a boldogságot. Tehát ő annak örül, hogyha 3 évesen feláll a gyereke. Ő annak örül, hogyha 4 évesen önállóan eszik. Ő egészen máshogy éli meg ezt a különös helyzetet, mert ő mindig azt nézi, hogy az ő gyerekéhez, tehát az ő gyereke magához képest hogy fejlődik. És amikor ott is ott van a fejlődés, tehát nem hétről hétre, nem évről évre, hanem sokkal hosszabb idő telik el, de amikor látja, hogy igen, van értelme annak, hogy fejlesztik a gyereket, amit tudnak, mindent megadnak neki, ő ugyanolyan boldog, illetve ezek a családok ugyanolyan boldogok, mint egy egészséges gyereket nevelő családok.
Mik a terveid a jövőre nézve, a folytatás szakmailag, akár még milyen együttműködéseket terveztek az alapítvánnyal?
Én mindenképpen szeretném folytatni dokumentalista irányt a fotográfiában. Most nagyon sok családot megismertem, vagy ismeretnek folyamatosan, ugye pont ezek kapcsán, a fotós, vagy fotósorozatok kapcsán, úgyhogy szerintem így az elkövetkezendő pár évre vannak családok, gyerekek, akiket én majd tudok fényképezni. Én szeretném, mint ahogy már idáig is egy-két anyagom megjelent, szeretném ezeket publikálni, akár nyomtatott formában, akár online felületen, és tulajdonképpen tájékoztatni szeretnék ezzel. Azt szeretném csinálni, ami egy fotóriporternek a feladata.
További sikeres projekteket kívánok, és köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm.